A pályász lehunyt szemmel hevert, de nem hallatszott a lélegzete, nem aludt még. Kibelezted? Tóth Erik hangja alig volt egy halk morgásnál több, mégis felriadt tőle a másik.
Mit?
És savószínű szeme kerekre nyílva merett Tóth Erikre. A disznót. Nitrus szeme riadtan futott körbe, de nem figyelt rájuk senki. Hallgas!
No-no, te jártál ott.
Én. Egy ideig csak a tüzet lehetett hallani, és valahol messze talán a tirimián felvonyított a farkas. Valaki az emberek közül felfülelt.
Nocsak, kezdi már.
Itt a tél, sóhajtott aztán. Egy idő múlva súgva rekedten megszólalt Mitru.
Egyik comb a tiéd.
Tóth Erik botja újra megpiszkálta a tüzet. Lassan fölkelt, a farakáshoz döcögött, és néhány hasábot a parázsra vetett.
És a szalonna?
Kérdezte, amikor visszaült. A pályász arca alig észrevehetően megrándult, aztán sóhajtott.
Hát, amennyi a tarisznyádban elfér, elég.
Tóth Erik bólintott, aztán elhevert, könyökére dűlt. A hold már elhagyta a bradulecet, s ott lógott halvány párák között az égen. Sápadtan csillogott a hó. Eltévedt szél érkezett lentről, és egy percre hallani lehetett a patakot.
De a hasából,
mondotta később. A másik nem felelt. Égnek fordult, arccal feküdt, szája nyitva volt. Borostás arcát megvilágította a tűz, és bajuszára akkor szállt alá egy fekete pernye. Mélységes volt a csönd s az éjszaka. Valaki ült az Isten székén, s hosszú ősszakállak köddel lepte a fenyveseket. Azon a vadászaton a vécsi nagyúr valóban megnézte Tóth Erik házát. Mindjárt másnap az első hajtás után. Ott jöttek le mindannyian az urszun, s egyszerre csak szemközt állottak a kerekházzal.
Ez az?
Kérdezte a báró csodálkozva.
Ez, felelte Mitru, aki mellette volt.
Nincsen egy szeg se benne, mondotta valaki az emberek közül. Tiszta fából készült az egész.
A báró átment a pallón, mögötte éltető úr. Csúszott a lehántott fenyőrönk a fagyott talpú csizmák alatt, a gernyeszegi gróf nem ismert reámenni.
Ha a macskást hajtjuk, lent is kell maradjon valaki, kezdte a mesét. Gyere csak hát, gyere, intett a báró. Mitru, segítsetek a grófnak!
Ketten fogták meg, s úgy hozták szegényt, majd bele nem fittyentek mindhárman a bisztrába. A kerekháznál nevetés fakadt. Csiringelő, vidám kis nevetés. Mindenki odanézett, szőke kékszemű leányka állott az ajtóban, s nevetett.
A te leányod? Kérdezte Tóth Eriket a báró.
Ennyi. Szép gyerek. S a feleséged?
Nincs.
Furcsán mondta, morogva, mint a medve. A báró ránézett, és nem kérdezett többet. Oda ment a házhoz, megsimogatta a kislány szőkefejét, aztán megszemlélte a házat jól kívülről, belülről.
Furcsa ház, mondotta.
A fenébe is, ez nagyon furcsa. Hol tanultál ilyet építeni? Tóth Erik vállatont sehol. Mikor már mozdulni kezdtek a hajtók, hogy felálljanak a bisztra mentében, és Stefán is indult, hogy nyomot tapasson az uraknak föl a macskás nyergéig, akkor a báró egyszerre csak kihúzta magát, összeráncolta a homlokát, és szigorúan ráförmett Tóth Erikre.
A ház ellen nincs kifogásom. Azonban hallod-e? Nem jó helyre tetted. Ki választotta ezt a helyet?
Tóth Erik lassan megforgatta a fejét, aztán a leánykára nézett. A leányka Rea. Aztán megszólalt a leányka, de nagyon komolyan. Én, vagyis, hát, a sárga pillangó. A báró még jobban összeráncolta a homlokát.
Nekem itt sehogyan se tetszik, hallod-e? Vidd át odani a túlsó oldalra, értetted? Holnapra ott legyen.
Tóderik állt. A leányka szeme kerekre nyílva bámulta a bárót. Az emberek vigyorogtak, de az urak közül nem nevetett, még csak nem is mosolygott senki. Mind keményen és szigorúan néztek Tóderikre, akárcsak a báró.
Nem értetted? Holnapra vidd át a túlsó oldalra, ha nem, lebontatom az egészet.
Halálos nagy csönd lett a szavak után. Tóderik lassan fölemelte a fejét, és egyenesen a báró szemébe nézett, belenézett mélyen, aztán legyintett, és elfordult. Ekkor megszólalt a Sándru fiú.
Hé, ember! Kérd meg a kegyelmes báró urat, hogy adja kölcsön azt a két bivaját, amivel áthúzhatod.
Az urakból kitört a kacagás, de egyszer egy gyereksírás hasított bele a jókedvükbe. A kisleány sírt. Kétségbe esett, szívettépő gyermekzokogással. A báró elkomolyodott, és odament a gyermekhez.
Na, ne sírj! No, hát úgy szereted ezt a csúnya házat!
Keze kinyúlt, hogy megsimogassa a szőke fejed, de a kislány hirtelen kiegyenesedett, s ráütött a kezére. Könnyes arca kigyúlt a haragtól.
Ne nyúj hozzám! Rossz ember vagy! Rossz!
A báró meghökkenve nézett a haragos gyerekre. Az urak közül sokan nevettek.
Na nézd csak! Kis vadmacska! De fölvágták a nyelvét! Na ebből is jóféle feleség lesz! Hát még anyós!
Ekkor odament a Sándru fiú, legugolt a kislány mellé, megfogta két vékonyka kis vállát, az arcába nézett, és azt mondta.
Ne sírj te!
Hiszen csak tréfált a báró úr. Nem akarja ő bántani a házatokat, de hogy akarja. Nincs nála jobb ember az országban, te. Ha nem sírsz többet, hozok neked egy mókust.
Igazán?
Nézett rá komolyan a gyermeke.
Igazán?
Bólintott a Sándru fiú, és megsimogatta a leányka fejét.
De azt mondd meg, hogy hol vetted ezt az aranyszínű hajat, mi?
Nem tudom. Felelte, és már mosolygott.
Mikor hozod a mókust?
Elhozom, ne félj.
De csókot is kell adj érte.
Most? Már nevetett. Hamiskásan, mint a nagy leányok. Két kis karját a fiatal ember nyaka köré fonta.
Na egyet most, egyet, amikor elhozom.
Az urak nevettek. Stéfálkozva indultak Stefán után a hegyre. A báró bőrmellénye zsebeiben kotorászott, és előhalászott egy ezüst forintost.
Nesze, nyújtotta oda a kislánynak, kelengyére való.
A gyermek kerekre nyílt szemmel bámulta a csillogó ezüst pénzt.
Vedd el, da!
Bíztatta Sándru bandi.
S csókolj kezet a kegyelmes bárónak, látod, milyen jó ember. Na, csókolj kezet gyorsan!
Csilingelve nevetett a leányka.
De furcsák vagytok. Ha miért csókoljam a kezét, ha jó ember? Az csak a papoknak szokás.
És már a báróhoz is igurott, két kis kezével belecsimpaszkodott a nyakába, és megcsókolta a kövér, szakállas arcot. A nagy úr egy pillanatig úgy maradt lehajolva. Két nagy vaskos kezével ő is átölelte a kislányt. Talán egyetlen fiára gondolt, aki ennyi idős lehetett éppen, amikor meghalt. De az már nagyon-nagyon régen történt. Azóta nem csókolta meg gyermek az arcát.
Aztán gyorsan fölegyenesedett, keze végig simított a szőkefejes halkan mondta, na eredj be,
megfázol. Megfordult, rántott egyet a puska szíján, és gyors léptekkel megindult Stefán után föl a macskásra.
A Sándor még visszakacagott a kisleányra. Aztán jól légy! A gyermek ott állt az ajtó előtt mezít lába hóban, és az ismeretlen ezüst pénzzel a tenyerén. Tiszta kék szemével mosolyogva nézte a távozó vadászokat, s utánuk kiáltott. Aztán a mókust! El ne feledd! Hangja csilingelve szögdelte át a tisztást. Fától fáig táncolt, mint valami kis láthatatlan ezüstruhás tündér. Még a macskakő lábának hólepte nagy fenyői el nem nyelték. Annak a vadászatnak az utolsó napján fent a Kirimia középső üverében öreg galléros kammedvét lőtt éltető úr, a havasi király. A nagy behemót állat szügyben kapta a lövést, mégis volt még annyi ereje, hogy megforduljon, és törve, zúzva, akárha egy szikla gördülne lefele, belevesse magát a katlan sűrűjébe. Még nem volt egészen vége a hajtásnak, amikor éltető úr elindult a vérnyomon lefele. Élénk piros, habos vér jelezte vastagon a medve útját. Kézben tartott puskával óvatosan haladt az úr lefele, néha megállt, s kémlelte maga előtt a sűrűt, tömötten álltak a fiatal fenyők, alig lehetett néhány lépésnyire látni. Egy szikla alatt ott feküdt a medve. Nem élt már. Mozdulatlanul feküdt ott, mint egy nagy fekete gomolyag, ahogy fejjel előre belezuhant a hóba. Éltető úr nekitámasztotta puskáját egy fának, bekecsét ledobta, s neki gyürkőzött. Kihúzta az oldalán fityegő keskeny nyúzókését, és elkezdte a medve bőrét szaporán lehúzni. Meleg volt még a test, könnyen jött le a bőr róla, szinte játszva. Alig készült el a jobb első lábával, amikor mozogni kezdett valami mögötte a sűrűben. Kiegyenesedett figyelt, de csak néhány pillanatig. Aztán megismerte a törtetéséről, hogy nem lehet más, csak ember. Nyúzott tovább. Kis idő múlva hallotta, hogy az ember kilépett a sziklára. Átott, aztán lejött. Nem fordult hátra, hogy megnézze ki az, nem lehetett más, csak valamelyik hajtó. Hallotta, hogy leér és megáll mögötte. Aztán mozogni kezd. Aztán valaki odalépett egészen melléje, lehajolt és megfogta a medve hátsó lábát. Egy nagy fekete kézben megvillant egy kis garbebicska éle, és szempillantás alatt végig hasította a bőrt talptól hasig. Ekkor nézte csak meg az embert. Tóderik volt. Ott görnyedt a medve fölött, szó nélkül, feketén, és fejtette le róla a bőrt. Mégpedig len olyan boszorkányos gyorsasággal, hogy éltető úrnak megakadt rajta a szeme. Sokat nyúzhattál már, hallod-e? Tóderik csak éppen a szemét villantotta feléje görnyedtéből, a keze meg se állt. Nem mondom. Aztán csak dolgoztak mind a ketten szó nélkül. Mikor a négy lábával elkészültek, talpok, körmök, minden rendben volt, akkor egyenesedett föl csak az urszubeli ember. Szép medve, s köpött egyet hozzá. Megjárja, dünnyögött éltető úr, aztán nekifogott a fejnek. Mire elkészült vele, a többit már mind lefejtette Tóderik. Úgy hevert ott a nagy véres test, hanyat, égnek meredő karokkal, lábakkal, mint egy megnyúzott nagy darab ember. Késüket, kezüket megmosták a hóban, és még mindig nem szóltak egy szót sem. Aztán Tóderik botjára kötötte a nagy fekete bőrt, úgy lógott rajta, mint egy jókora juhászbunda, és megindultak fölfele. Elől az úr, mögötte Tóderik. Mikor a sűrűből kiértek, és már látszott a pláj gerince, éltető úr egy pillanatra szusszanni megállt. Visszafordult, megnézte Tóderiket, és ennyit mondott. Szeretem az olyan embert, aki megbecsüli a szót. Tóderik nem vette dicsőségnek, bólintott, egykedvűen leverte magáról a havat, és megigazította fején a fekete kalapot.
Sok beszéd, szegénység, dörmögte, de ezt talán már nem is hallotta az úr, mert már újra a havat taposta akkor fölfele a plájnak.
Este, amikor hazamenőben voltak, és a plájon haladtak lefele, valamennyien szótlanul és fáradtan, a havasi király kilépett az urak sorából, és megvárta a hajtókat, és köztük Tóderiket. Ide figyelj, mondta, és jól a szeme közé nézett. Beállhatsz plájásznak hozzám. Puskát kapsz, és konvenciót, ahogyan szokás.
Az embereknek, akik ezt hallották, tátva maradt a szájuk, és még a nyál is kicsordult rajta a csodálkozástól. Rettentő nagy dolog volt az, hogy maga éltető úr mondta valakinek, hogy legyen nála plájász. Mert kutyakemény úr voltam, és megnézte az embert, megállt kívül belül, mint vásárban a sipkát, mielőtt csak szóba is ereszkedett volna valakivel. Meg aztán, hát, nagy tisztesség is voltam plájásznak lenni. Hát még magánál, a havasi királynál, éltető nemzetes úrnál. A plájásznak puska jár, kereskedhet fával, bőrrel, hússal, amivel akar. Minden hónap elsején megkapja maga máléját, ujját sem mozdítja érte. Csak zsákba öntik, és meg is őrlik menten. Csak éppen érte kellett menni a nagy vízimalomhoz, a Jód torkába. Onnantól kezdve már minden az éltető uraké volt túl a Maroson, még talán maga az Úristen is. A lélek is elakadt az emberekben, hogy ezt az ismeretlen Ursubelit ekkora szerencse érte. Mintha a vénasszonyok mesélték volna éppen a bábák kemence mellett a gyermekeknek, hogy a szegény ember, meg a király, meg így, meg úgy, a senki gatyásból egyszeriben plájász. S még hozzá, ekkora nagy úrnál. De Tóderik, mintha nem is értette volna meg, micsoda szerencse botlott a lábához. Csak elhűlt a sok ember, amikor hallotta, hogy megvonva görbevállát, odabökte a feleletet. Köszönöm, uram, nem megyek sehova. Egy mellett álló ilyetten meglökte, mint a gyereket szokás. Nem hallotta, bolond? Plájásznak! Puskás plájásznak hív a Mariassa nemzetes úr! Tóderik újra csak rándított egyet a vállán, és fölnézett az úrra egyenest a szemébe. Megbocsáss, uram! Elhiszem, hogy sok erdőd van, és nagy úr vagy. De én még nem voltam soha az életben más ember cselédje, és nem is leszek soha. Na, ne haragudj meg érte, de ez már így van. Az uraság elgondolkodva nézte néhány pillanatig a toprongyos ágról szakadt fekete embert. Nézte, aztán halkan ennyit mondott, mély dörmögő hangon a bajusza alatt, Jó, de ide hallgass, bármikor, érted? Bármikor ebben az életben meggondolnád magadot, csak által jössz a Maroson, s a helyed megvan. Amit mondtam, megmondtam. Azzal megfordult éltető úr, és elindult a plájon lefelé a többiek után. Hátra se nézett, szót se szólott többet az Ulmuig, az Ulmutól a Marosig, a Marostól hazáig. Hanem az emberek megkárogták Tóderiket, mint a varjak. Tán elvitte a fáradtság az eszedet. Vagy az éjség, vagy a hideg, vagy tán nem is volt esze csoha. Hát, hogy ebben ilyen rongyost választ ki magának a szerencse, ilyen hivatal az életbe egyszer akad, és az is csak minden ezrediknek.
Hát van a szolgabíró akkora úr, mint a plájász. Annak nem parancsol senki, se alispán, se főispán. Csak éppen a maga gazdája. És az is csak, ha vadászni jön. Annyit szerezhet, amennyit akar. S méghozzá éppen éltető úrnál, hát sehol olyan kocsirúdnak való nyírfák, olyan dongának való körisek, szerszámnak való bükkök, juharok, hársak nincsenek. És könnyen lehúzható minden. Nem kell annyit vesződni vele, mint teszem azt itt a galonyába. Egy rossz ló kell hozzá, semmi egyéb. Jaj, Tóderik, Tóderik, fuss a tegnap után, azt kérd vissza tőle az eszedet, amit elvitt. Így vesződtek az emberek Tóderikkel. Irigykedésüket, bosszúságukat köbdösték ki magukból, hogy nem őket választotta az uraság, hanem ezt a sehonnan jöttet, ezt a félkegyelmüt, aki még azt se tudja, hogy mit kezdjen a szerencséjével. Tóderik hallgatta egy darabig, aztán megállt és szembefordult az emberekkel. Hát, ide hallgassatok, mondotta, s leszúrta a botot maga elé a hóba. Én nem mondom, hogy az ember arra született, hogy tisztességes legyen. Mert az ember lop. Abból él, hogy lop, mint a róka, vagy mint a farkas. Hol az Istentől, hol az emberektől, de mégiscsak legtöbbet az Istentől, mert minden az Istené, és nem az embereké. De aki beáll cselédnek, szolgának egy úrhoz, egy gazdához, akitől fizetést kap, konvenciót, pénzt és mindent, hogy élni tudjon, s még attól is lop, na hát az akkora gazember, akkora egy bitang tolvaj, hogy még az ördög is restel kezet fogja elő. Hát? Még mondjak valamit? Azzal kihúzta a botot a hóból, s elindult Mitru után, hogy segítsen lehúzni a disznót a patakig, s vihesse haza a sonkát, meg a szalonna részt. Éjszaka ért csak haza. A Mistra fölött tele volt csillaggal az ég, két oldalon úgy állt az erdő, mint két mozdulatlan fekete fal. A hó csikordult a bocskor alatt. A pallónál egy percre megállt. Fölnézett a csillagokra, aztán hallgatta a vizet, ahogy zúgott a lábai alatt. Megcsóválta a fejét, morgott is valamit. Friss szél érkezett fentről, néhány fa megcsikordult tőle, érezte a hideget benyúlni a bárány bőr mellény alá, aztán elindult megint. A ház sötét volt. Hát, berúgta az ajtót. A kemencéből vörösen nézett rá a parás szeme. Füstszagú meleg volt benn, semmi sem mozdult, mégis odamordult a semminek. Vess egy kis rőzsét már, hogy lássak! Száraz szalma zörgött a sötétben, aztán recsent néhány vékonyka ág, majd föllángolt sárgán a tűz. A sonkát odalökte az asztalra, a tarisznyából kivette a szalonnát, odatette azt is végül a pálinkás üveget. Na, mondotta, ennyi. A leányka ott állt egy pendelyben a tűznél, a fény átvilágította gyolcson és kirajzolta sovány combjait. Borzas haján rőten villant a fény. Mi volt? Hogy volt? Tóderik ránézett a gyermekre, aztán sarokba állította a botot, és a szögre akasztotta kalapját, levetette a báránybőr mellényt. Már a bocskorait fűzte ki, mikor nagy nehezen kijött belőle a szó. Mi volt? Semmi. Emberek. Aztán kivette a deberkéből egy marékra való túrót, tört egy darabot a puliszkából, és lehevert velük a vackára. Csak a csámcsogása hallatszott sokáig. A leányka is visszabújt a bunda alá. Rendre a tűz is megroskadt, s már csak a parás szeme világított vörösen újra. Már azt is lepni kezdte a hamu, mikor a gyermek megszólalt megint. Mondd, mi az, hogy báró? De erre már nem felelt senki. Az éjszaka lenyomta a világot. A báró forintjából takaros kis csizmácskát vásárolt magának Nuca karácsony előtt a régeni vásáron. Mikor a Mitru szányán bementek bőröket eladni, még kendőre is jutott a maradékból. Prémet vitt Mitru egy zsákra valót. Tóderik is egyet. Volt ott nyes, tróka, görény, vidra, még vadmacska is. Ezüst pénzzel fizették a zsidók a bőröket, a régeni vásárkor tudta ezt minden havas járó ember. A Mitru szányán még medvebőr is akadt, jól a széna alá rejtve. Szívesen vették az ilyet városi vadászok, falra aggatni, eldicsekedni vele. Úgy is mérte Mitru az árát az ilyennek, megfizetette előre a dicsőséget is. Hazatérőben itatni megálltak a Vécsi vár alatt. Itt lakik a Máriásza báró, mutatott föl Mitru a magas kőfalakra, melyek némán s komoran uralkodtak fönt a dombon, s vigyilálták a széles maros völgyet. Jó nagy, nézett föl Tóderik a várra, s köpött egyet. Megunhatta az életét, aki építette. Nuca kerekre nyílt szemekkel nézte a tornyos nagy épületet. Ekkora házak a városba sincsenek, ugye, táte? Kaszárnyát láttam, ilyet egyszer, legyintett az öreg, de az rég volt. Ivott a ló, Mitru már visszakasztotta helyére a vedret, és az ablával bajlódott éppen, amikor hangos csengetyű szóval négy lovas szánkó fordult ki a várkert kapuján. Veresgyinorzású fekete bundában nagybajszú kocsis feszített a bakon, a négy pompás sárga kanca rázta fején a csörgőt. Ezüst veretű hámjukon veres szallagokkal díszített rókafarkakat dobált a szél. A fényesre lakkozott fekete szánkóban prémbundák között egy ember ült. Mitru lekapta fejéről a sapkát, meglengette, s akkorát ordított, hogy az ostorhegyes félre szökött ilyettében. Éljen a kegyelmes báró úr! Éljen! A kocsis káromkodott, nagyot csördített ostorával a megbokrosodott sárgák közé. A báró éppen csak fölemelte a kezét egy kicsit, s a szánkó csilingelve szikrázva tovasiklos már el is tűnt az útkanyarodásban. Mitru visszanyomta fejébe a sapkát, végzett az ablával, kezére húzta az egyújas birkabőrkesztyűket, és visszaült a számba. Hátul a sarokja szénájában a leány még mindig megkövülten kuporgott, s az átvillant csoda után bámult. Ez volt a báró, suttogta, mintha félt volna valamitől. Azt hittem, az a báró, aki a pénzt adta. Ugyanaz volt, nevetett Mitru, és kezébe vette a gyeplőt. Csak hogy vadászaton mások ám az urak, mint otthon. Gyű, ne! És a szán elindult. Egyszerűen Kolozsvárra megyen a báró, vagy Budapestre. Ott lakik ilyenkor. Há? Ütötte föl Tóderik a fejét. Hát nem itt lakik? Mitru rásuppantott a lóra. Itt is, meg ott is. De többet ott, mint itt. Itt csak nyáron, meg amikor vadászni jönnek. Hátradőlt az ülésen, lazára engedte a gyeplőt. Könyöke összeért Tóderikkel, leheletük párája összecsapódott. Még a pálinka szag is azonos volt bennük. Kis idő múlva morogva megszólalt az Ursu belé. Aztán mit csinálott? Mitru megvonta a vállát. Hát tudom is én. Főispánokkal van, meg miniszterekkel, azt mondják, meg a királlyal is sokszor. Esznek, isznak, meg csinálják a politikát. Urak! A szán vasalatlan talpa nyöszörgött, és nagyokat farolt a lejárt havon. A maros fölött a jégen egy nyúl baktatott keresztül, árva kis mozgás volt szegényke csupán, a nagy fagyott fehér pusztaságban, s az este már fönt gunnyasztott a korhány gerincén, s ködöket fújt által az idecsi erdőkre. Egy időn van, megkérdezte Tóderik. Gazdasága is van.
Hajjaj,
bökte fel Mitru homlokáról a sipkát. Innentől idecsig, stúl felfaluig, övé a föld mind. Meg a korhány, s ami alatta van szántó rét legelő. Meg tova, száz régennél. Ajaj, olyan 80 lova van, hallod, de olyan 80 kancája, hogy egy is többet ér abból, mint egy egész falu házastól, marhástól, meg emberestől. Okrej, disznaj, csak makkon volt az idén fönt 600, hát még ami otthon maradt. És azt a töménytelen földet kiműveli, hé?
Ki?
Hát a cselédek, meg a falu. Meg a másik falu, a harmadik, a negyedik, hajjaj. Aztán mindenütt ő mondja, meg ide ezt vessétek, oda azt. Most itt száncsatok, most amott. Meg a kapálást, aratást, mindent. Úgy nevetett a hosszú Mitró, hogy majd lefordult a szánról, még a gyeplőt is kiejtette a keziből.
Ho-ho, nagy paraszt vagy, te Tóderik, hallod, hát micsoda nagy paraszt vagy?
Hát hogy gondolod, hogy a báró maga? Hát arra való a sok ispán, meg tiszt, meg kuncsár, meg jószágdirektor, meg Firli Franc.
De nagy paraszt vagy, te Tóderik.
A leányvári erdő alatt szöklettek. A fráterkastély tornya körül károgva kóvájgott egy csapat tanyát kereső varjú. A kastély kéményei füstelen hidegséggel meredtek fel az esteledő égre. A tölgyesből egy cigányasszony vánszorgott elő nagykötés rőzsét húzgálva maga után, rikító rongyai alól előlátszott kékre fázott bőre. A fák alatt már sötétség volt, és zuzmaraszag.
Hely, havazni fog, nézett föl az égre Tóderik.
Lehet, felelte Mitru, s megnaugatta a lovat. Üres volt az út, és üres a völgy is. Csak a szántalpa nyöszörgött a csöndben, de hiába döcögtek egyre távolabb a vártól, láthatatlan árnyéka követte őket. Újra csak Tóderik szólalt meg, mikor már a fráterkastélyt is elnyerték a fák. Aztán családja. Van-e? Nem mondta, hogy kinek, de azt tudták úgy is. Felesége. Fia is volt egy, de meghalt, azóta nincsen több. De a felesége, az kutya kemény asszony. Megcsóválta a fejét, az orrát is kifújta, csak azután mondta tovább. Tudod, olyan asszony, az egész palotát a kezibe tartja, így, összeszorította markában a gyeplőt, még meg is rángatta egy keveset, hogy a ló egyszerre sebesebben kezdett ügetni, és ők hátra billentek az ülésen.
Ölnek is tőle a cselédek úgy, hogy jobban nem lehet. Ő számoltatja a tiszteket is. Mindent tud az az asszony. Mindent lát, mindent hall. Ott nincs ellopás, ahová ő egyszer ráteszi a szemét. Még meg is pofozza azt, aki tolvaj. Olyan szíve van, mint a medvének, te. Az ura is fél tőle. Bizony, a kegyelmes báró.
Az ostonyeret beszúrta a pokróc alá, rákasztotta a gyeplőt, két kezét ujjas a zsebébe dugta. Úgy kezdett mesélni. A kulcsár úr mondotta pár évvel ezelőtt, mikor magyarót vittem be a palotába, hogy a báró egyszer a korhányban, vadász alatt, megfogott két gyereket, akik fát loptak volt, ágfát a rakodásokból.
Őj, de megijedtek ám a gyerekek, mikor meglátták a bárót, még futni se tudtak ilyettükbe, csak elkezdtek sírni.
Oda megy hozzájuk a báros, kezdi kérdezni, hogy miért lopnak, meg így, meg úgy. Azok aztán megmondták bizza, hogy apjukat elvitték a csendőrök, anyjuk meg beteg, és így nincs, ki fa után járja. Hallgatja őket a báró, aztán csak megkérdi. Öreg Samu bácsi a kerülő fülével hallotta, mert ott volt, megkérdi a báró. Aztán miért az ágából visztek, buták? Miért nem a hasából? Az tovább tart. És ő maga segítette gyerekeknek megrakni a kis szánkót szép bükhasábokkal az ölfarakásból. Na, mit ad Isten? Valamelyik piszok szomszéd besúgta az erdésznek, hogy a gyerekek ölfát loptak. Az erdész a várónének, és a váróné bevitette az udvarba a fát is, meg a gyerekeket is. Azok aztán szépen megmondták, hogy ők a Máriassa báró úrtól kapták a fát a kórhányban. Ott történt ez a belső kis udvaron, hallotta a kulcsár is, meg a konyhai cselédek mind. A báró éppen az istállókból jött be. Jöjjön csak ide, hívta oda báróné az urát. Ezek a pimaszok azt hazudják, hogy maga adta nekik a fát a kórhányban. Hát hallott már ilyen szemtelenséget? Még hogy maga adta nekik. Álltak nagy ilyetten szegény gyerekek, s várták, hogy a báró kisegíti őket a bajból. De az biza még rá sem ért nézni a feleségére. Csak megcsóválta a fejét, hümmögött valamit, s úgy elkotródott, mintha soha ott se lett volna. Este aztán a belső inasnak adatott 20 forintot, hogy vigye el a gyerekek anyjának. Hízott disznót vettek rajta, s így még maradt is 2 szekér fára való. Hát, így volt ez. A disznajói erdők alatt egy róka egerészett, párásodott az ég, a szürkület némán terült széjjel a völgyön, s titokban burkolta a marospart sovány füzeseit. Tóderik hallgatott, összetottyantva az ülésem, mint akiből már minden szó kijött, de Mitru erősen benne volt a mesélésben. Hát, amikor a nagy torony leégett, ez még akkor történt, amikor az urak haragba voltak a királlyal. Mi az drákokkal, no? A várót elvitték valahová messzire, s bezárták. Az asszony volt csak idehaza. Még fiatal volt akkor, alig pár esztendeje házas. Katonaság jött régenbe, s valami nagy tisztek voltak velük, na, osztrákok, persze. Kiüzentek az udvarba, hogy enni eljönnek. A kegyelmes váróné azt üzente vissza a fullajtárral, ha jönnek, itt lesznek, ők nyerték meg a háborút. Hát azok el is jöttek valami nagy magos tisztek, hercegek, grófok, bárók, na, osztrákok, persze. No, felterítenek az inasok a nagy ebédlőházban. Látnád azt te? Te olyat még nem látta. Én már voltam ott 6 év előtt egyszer, mikor a medvebőröket vittem be az udvarba, s a báró behivatott. Helytett, hogy mi minden van ottan. De aztán megterítenek az inasok, főinas, meg kisinas, meg mi az Isten, azt leülnek az asztalhoz. Hozzák az egyik ételt. Hozzák a másikat. Hát egyszerre csak beszalad az egyik inas, és kiáltja nagy ilyetten. Kegyelmes báróné, kigyulladt a kémény! Majd eloltják, mondotta a báróné, hozzátok az ételt tovább. Te pedig ne kiabálj az urak előtt. Hozzák az ételt, az inasok hozzák. Sok mindenféle sültet, tésztát, egyszer csak megint beszalad, de már sápadt, mint a fal az ijegységtől. Ég a padlás, kiáltja, ég a padlás! A kegyelmes báróné még csak nem is mozdult. Nem a tied ég, mondotta, hozzátok az ételt. A nagy magos tiszturak persze nem értettek a beszédből semmit. Osztrákok voltak, szegények. Hozták tovább az ételt. Mind csak hozták, borokat, pálinkákat. Szaladt be a kulcsár, kegyelmes báróné, tessék menekülni, tessék szaladni, szakad le a tető. Hadd, hogy szakadjon. Nem a tiéd szakad. Hozzátok az ételt, nem látod, hogy vendégek vannak? Most ebédelünk. De már akkor a padlás lépcső is éget jött be a füst a szobába. Néznek a sok magos tisztek, néznek, de nem értik, mi van. Hozzák az ételt tovább, de már csak úgy reszketett a térdük az inasoknak, de ült a kegyelmes báróné az asztal fejnél, akár a kép. No, szalad be a kulcsárné, asszony, esik téldre a báróné előtt, úgy sír, jaj, tessék szaladni, porig égünk, ide pusztulunk.
Hát aztán, kérdi a báróné, győztes urak a vendégeink, hozzátok az ételt.
De már akkor gyűjt a füst alá, de úgy, hogy látni is alig lehetett. Dur! Leszakadt a padlás lépcső. Akkor át szólott, mint valami ágyú.
De már erre felugráltak a magos tiszturak onnan az asztaltól. Mi az? Hát mi van itt?
Semmi, mondotta a kegyelmes báróné. Csak ég a ház fölöttünk. Ebédeljünk nyugodtan, urak, ha már itt vannak.
De szögdösni kezdtek erre a vendégek. Ég a ház!
Azt sem tudták, hogy hol szedjék össze kardjukat, csipkájukat.
Ekkor aztán fölkelt az asztal fejétől a báron, és azt mondotta nekik.
Azt hittem, katonákat várok ebédre. De látom, hogy csak osztrákok jöttek. Aki fél, elfuthat.
Így mondta.
No, mentek is azok, úgy suvadtak lefelé a lépcsőkön, mint a szél, nehogy megpörkölődjék a bajuszuk.
De a báróné utolsónak ment le. Előbb leparancsolta az inasokat, szolgálókat, cselédeket, mindenkit. Amit még lehetett, kidobott az ablakon, de akkor már égett feje felett a padozat, égett hát, mikor az utolsónak lejött, le is szakadt mögötte a lépcső.
Hanem azokat a tiszturakat senki se látta többet a vidéken, pedig nagy urak voltak, azt mondják, grófok, hercegek, de hát persze csak osztrákok.
Vagy rántott egyet a gyeplőn, és a szán csikorogva ugrotta meg magát az útszéli göröngyöken.
Hallgattak. A hideg s a sötétség ráborult a völgyre. A szél apró, kemény kis jégszemeket kezdett az arcukba verni.
Nem tud havazni a hidegtől. Nem, hát, ez sem belé a...
Disztályót is elhaladták már, mikor Mitru újra megszólalt.
Azt beszélik, fűrészt hozott a báró. Nagyot, gőzzel járót. Vágni fogják az erdőt nálunk is, és deszkát csinálnak. Meg aztán valami vasút is lesz, vagy mi a fene.
Már mérik a mérnökök a helyt lent vásárhelynél.
Ó, piacon beszélték.
Tóderik csak morgott valamit. Arcukba vert a szél, és egyre sűrűbben hullott a dara.
Most már Mitru is hallgatott. A szél belekapaszkodott az útba, s kegyetlenül verte a hideget.
Valahol Déda előtt jártak, már mikor hátul a széna között megszólalt a kislány.
Bágye, Mitru, melyik volt a báró? Amelyik elől ült, vagy amelyik hátul?
Aztán még egyszer kérdezett valamit, de akkor már ott voltak a hegyek tövibe.
Van-e nagyobb úr a bárónál, Mitru bácsi?
Nagyobb? Mitru eltűnődött, aztán akadozva dörmögte.
Hát, talán a király.
Nagyra nőtt a hó, derékig álltak benne az urszú verőfényében a fiatal fenyők.
Egy este csak megbarnult a hideg, a levegő fáradt lett, az erdő lompos.
Minden olyan álmosan puhává változott, mint szokott ilyenkor, s aztán hullani kezdett a hó. Először csak nagy ritkás pelyhekben, aztán mind sűrűbben. Estére már a kinyújtott kezét sem láthatta az ember a bolyhosan hulló fehérségben.
Három napig havazott szakadatlan.
Tóderik már jó előre elkészítette a nagy falapátot, és mikor a hó hullani kezdett, bevitte magával a házba. Reggel már alig bírta kifeszíteni az ajtót. Comb középig ért a hó akkor. serényen ösvényt lapátolt a ház körül, s még egyet a fáig, s egyet le a vízhez. A leány nyírfa seprűvel járt mögötte, de maga is látta, hogy nincsen értelme semmi. Mire kereken söpörte a házat, már az elején únybolyhos szőnyek fehér lett megint. Erre neki támasztotta a söprűt az ajtónak, leült a küszöbre, és nézte a havazást. Sűrűn, egészen sűrűn hullott, a patok fái látszottak még, de az urszú oldalára már, mintha fehér szőnyeget lógattak volna alá az égből. Néma és mozdulatlan volt a világ. Megtapogatta a havat. Puha volt, és szinte langyos. Egy marékra valót a tenyerére vett, s nézte, hogyan olvadnak szét lassan a kis fehér kristályok a tenyér rózsaszínű bőrén. Felkelt, és turkálni kezdett az ösvény szélére lapátolt hóban, majd gombolyagot gyúrt, és gorítani kezdte. A gombolyag hihetetlen gyorsasággal nőtt, majd hirtelen szétesett három darabra. Újra kezdte. Végül sikerült egy nagyobb bacska henget összehozni, azt felállította, nyakat tett neki, s fejet, ó, nagy elálló fülekkel. Kacagni kezdett, s egyszerre mérhetetlen jókedvet érzett magában. Felmarkolta a havat, összegyűrte keményre, s hátba vágta vele Tóderiket. Az éppen a harmadik ösvényt lapátolta lefele a vízhez. A hólabda nagyot puffant a hátán, abba hagyta munkát, fölegyenesedett, és hátra nézett a leánykára. A gyermek még akkor is kacagott. Arca piros volt, szemei csillogtak, borzasszőke haját ellepték a hó fehér pihéi. Tóderik egy pillanatig tűnődve nézett rá, aztán lassan lehajolt. Maga is belemarkolt a hóba, gombolyagot gyúrt, és belehajította a leányka nevető arcába. Szeme szája megtelt vele. Köpködött, fújt, mint a kis macska, és úgy kacagott hozzá, hogy csengett tőle a völgy. Két kézzel kapott bele a hóba, úgy zúdította a puha fehér gomolyagokat vissza az öregre. Hát az még egy kettőt visszadobott, aztán hátat fordított neki, és lapátolt tovább. Hordj be fát, morgott rá egy idő múlva, legyen bent két napra való. A gyermek abba hagyta a játékot. Kivörösödött kezeit megtörölte tarka Katrin szájában. Arca egyre komolyabb lett, szinte megöregedett hirtelen. Fölnézett az égre, melynek fehér szürke fészkéből egyre hullottak átláthatatlan sűrűséggel a hópelyhek. Eszébe jutott a sötétség, az este és az éjszaka, a vacogtató hideg a fekhelyen, és a jó meleg tűz. Szinte futva ment a farakáshoz. Vékonyka karjait fölrakta aprított fával, egészen álláig, és futva vitte be a házba. Aztán újra kiszaladt, és hordta egymás után az illatos fenyőhasábokat, a kemény bükköket, és a szíjas égereket. Mikor már bent volt két napra való, akkor hozzáfogott a felrakáshoz. A kemence mögött szép gondosan egymásra rakta őket, külön a fenyőt, a bükköt, és az égert. Mire elkészült vele, Tóderik is bejött. A lapátot betámasztotta a fal mellé bocskoráról, leverte a ráragadt havat, és a küszöbről még egyszer visszanézett a havazásba. Ha nem jön, a szél három napig eltart, morogta. Aztán behúzta az ajtót. Egyszerre sötét lett a házban. Szürke és nyírkos sötét. Hűvös sötét, a leányka megborzongott tőle, és öntudatlan védelem kereséssel a kemencéhez ment, megkotorta egy görbe ággal a parazsat, és száraz fenyőt vetett rá. A tűz pattogva maradt bele a gyantás fába, sárga lángnyelv nőtt elő belőle, és kapaszkodott egyre feljebb. Vörös szikrák pattantak, a kemence duruzsolni kezdett, és fénypászmákat dobált szét a falakra. Tóderik leverte sapkájáról is a havat, szögre akasztotta birka bőr mellényét, levetette és száradni, földobta a kemence fölé. Megrészte a fát, számba vette tekintetével a fenyőhasábokat, a bükköket s az égereket, és bólintott, jól van. A pulcról leemelte a nagy fazekat, vizet töltött belé, és föltette főni. Majd reszelőt és fenkövet vett elő, leült a kemence elé a kis székre, és megfente a bartát. Reszelt, köszörült. Hosszú-hosszú idő telt el így. A leányka a patkán kuporgott, mint egy kis macska, és a lángokba bámult. Egy idő múlva hallani lehetett, hogy fortyog a víz. Tóderik eltette a baltát, a reszelőt és a fenkövet, s leemelte a polcról a málélisztes zsákot. Bükköt tégy rá, mondotta. És ezzel elkezdődött az este középső része, a bükkfatűz. Sárga és fehér lángok siseregtek pokoli táncban. Tóderik két nagy szőrös kezéből ünnepélyes lassúsággal eregette bele az aranyszínű kukoricalisztet a fortyogó vízbe. Édeskés puliszkaszak töltötte meg a házat, s az égő bükkfa langyos illata. Aztán elkészült a puliszka is. Tórót vettek hozzá a deberkéből, s enni kezdtek. Vetettek még néhány bükkfahasábot a tűzre, hogy melegedjék jól át éjszakára a ház és a kemence. Lassan ettek. A fazekat oda tették a padra, melléje tiszta törlőre a csípős téli túrót. Tóderik minden falat után nagy fekete kezével belémarkolt a fazékba, teletömte puliszkával a száját, aztán a túróba markolt, és begyömöszölte azt is a puliszkához. Lassan mozgott a szája, csámcsogva sokáig forgatva nyelvén az ízes falatokat. Néhányka egyik kezében nagy darab puliszkát tartott, abból harabdált csillogó fehér fogaival, mint az egér. Néha két kis ujjával belecsipegetett a túróba, de szeme, mintha bűvölve lett volna, tovább is a lángokon maradt. Némán ettek, és sokáig. Meleg pára és jó vacsora szag töltötte meg körülöttük a levegőt. Hallgatták a tüzet, és a gondolataik lassan elálmosodtak a melegtől, az evéstől és a tűzlátásától. A leányka fejezte be előbb, fölállt a patkáról, odament az ivókorsóhoz és ivott. Aztán odatette a korsót az öreg elé. Majd kisirült az ajtón, megjárta magát a ház körül, arcát, kezeit megmosta a hóban. Sötét volt, nagyon hideg, nyírkos, fehér sötétség megborzongott, és visszafutott a házba. Az öreg még mindig evett. Lassú nyugalommal, szinte kérődzve csámcsogta az ételt. Az erdőn élő magányos ember ünnepélyességével végezte azt a szertartást, mint aki tudja, hogy ez az alapja mindennek. A járásnak, a fadöntésnek, az egész életnek. A lányka megtörülközött, aztán levetette a bocskorait, és a fekvőhelyéhez ment. Felrázta kissé a szalmát, eligazította rajta az ócska pokrócot, ráterítette a nagy nehéz bundát, és lefeküdt. Arccal a tűznek. Kicsit mocorgott még, lehúzta a szoknyácskáját a bunda alatt, és kioldotta a katrinca madzagját is. Aztán már csak feküdt mozdulattanul a birkaszagú bunda alatt, és bámulta a kemence nagy nyitott vörös száját, s benne a lángok ideges játékát. Tóderik befejezte az evést, a fazekat, a túrót és a megmaradt málélisztet visszatette a polcra, leoldotta a bocskorait, megkaparta a parazsat és kiválasztott néhány vastag égerfatönköt. Vége a második tekercs második sávjának.